Köszönjük, Józsi! Köszönjük ezeket a gondolatokat! És hát a héten is eljátszottam jó néhányszor a gondolattal, hogy milyen jó lenne már itt lenni, és a tömött szék sorokban együtt imádni az Urat. És hát bízunk benne, hogy hamarosan az Úr megadja ezt, és lehetővé teszi. Nagyon nagy megtiszteltetés itt állni előttetek, és megtiszteltetés Istentől, hogy az ő igéből megoszthatok számotokra. És hát annyi elbátortanító hír ér bennünket, annyi rossz hír ér bennünket, így a napok, a hetek során. És éppen ezért még több bátorító hírt kell hallanom és befogadnom. Annyi, megnyitod a Facebookot, bekapcsolod a rádiót, nagymamám ezt még annak ide úgy mondta, hogy megnyitod a rádiót, vagy a tévét bekapcsolod, vagy találkozol emberekkel. Nagyon sok elbátortalanít, olyan lehangoló hír ér bennünket. De milyen nagy szükségünk van ezért arra, hogy az igazán fejünket felemelő és bátorító híreket, információkat halljunk és fogadjunk be. És drága testvéreim, miközben úgy látszik, hogy a dolgok körülöttünk szétesnek, és nagyon-nagyon jellemző ez sok mindenre az emberek, és az ember könnyen bizonytalanná válhat. És amik korábban nagyon-nagyon megszokott, szokásos dolgok voltak, amiről úgy gondolt az ember, hogy soha ki nem mozdíthatóak a sarkukból, azok is most meginognak, és változnak, és szétdőlni látszanak. És amiről szeretnék beszélni az, hogy bár úgy látszanak a dolgok, hogy szétesnek körülöttünk, vagy tényleg szét is esnek a dolgok, de Isten ezáltal az életünket és az életünkben összerakni és megerősíteni akar területeket. Hiszem azt, hogy Isten igéje erről beszél. Hiszem azt, hogy húsvét ünnepe erről beszél. Hiszem azt, hogy Isten jelleme, és az, amilyen ígéreteket tőle kaptunk, az arról beszél, hogy az életünket a körülmények ellenére meg akarja erősíteni. Példabeszédekben olvassuk azt az ígéretet, ami így szól, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. És mindegy, hogy milyenek a körülmények, egy hívő mind a jó időben, mind a nehéz időkben Isten forrásából az élete csak erősödhet. A reménysége erősödhet, és egyre erősebbé válhat. És erről szeretnék beszélni ma János 2-ből. János 2-nél kérlek, nyisd ki a Bibliádat, és ez a történet, ez hát gyakorlatilag a virágvasárnap és húsvét közé esik. Itt a második fejezetben a 13-as verstől szeretném majd olvasni az igét, és ez a szakasz arról szól, amikor Jézus kikergeti a kereskedőket a templomból. Jézus virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe, ő is feljön az ünnepre, a Páska ünnepére, és ez az ő utolsó hetén történik. Úgyhogy gyertek velem, olvassuk fel ezt a szakaszt, a 18-as versig fogjuk olvasni. Közeledett már a júdeaiak Páska ünnepe, ezért Jézus felment Jeruzsálembe. Látta, hogy a templom udvarában marhákat, juhokat, galambokat árulnak, és pénzváltók ülnek az asztalaiknál. Ekkor felragadott néhány kötelet, azokat marokra fogta, mint egy korbácsot, és kizavarta a kereskedőket a templom területéről, a juhokkal és a marháikkal együtt. A pénzváltók pénzét szétszórta, és asztalaikat felborította. A galambárusoknak is mondta, ki innen, vigyétek el ezeket, ne tegyétek atyám házát piac térré. Tanítványainak eszébe jutott, hogy az írás ezt mondja, templomod iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet emészt engem. Egyes júdaiak ezt mondták Jézusnak, mutass nekünk valami csodás jelet annak bizonyítására, hogy jogod van ilyeneket tenni. Ha ránézünk erre az időszakunkra, akkor mindenképpen el kell ismerjük azt a tényt, hogy az élet az felborogat nagyon sok mindent, ami számunkra az Istennel való kapcsolatunknak a része volt. Vagy az Istennel való kapcsolatunknak a része. Ez a járványhelyzet, ez a hetek és hónapok óta tartó dolog, most már több mint egy éve tartó dolog, ez felborogat, megszokott dolgokat, amelyek számunkra az Istennel való, Isten imádatát, Istennel való kapcsolatunkat jelenti bizonyos értelemben. És amikor felborul valami, akkor azt nézzük, hogy mik azok a dolgok, amik felborultak. És akarva akaratlanul mondjuk egymásnak a dolgokat, amikre rájöttünk, hogy mi változott, mi nem olyan, mint volt. De jó lenne, ha ismét úgy lenne. Ez a helyzet, ez felborogat dolgokat. Itt, ha a történetet olvassuk, akkor látjuk azt, hogy madarak, juhok, marhák, aztán ott voltak a pénzváltóknak az asztalai, ott voltak, és mindenki valószínűleg látta sajátját, és erről szól ilyenkor, hogy hol van a madár, hol van a marha, hova gurultak hova gurult a pénzem, és megakadt az áldozati rend is ott, ebben a helyzetben, ahogy Jézus felborogatta ezeket az asztalokat. És számunkra is, mi is látjuk azt, hogy milyen asztalok borultak fel. Igaz? Nem tudunk személyesen összejönni, ahogy az előbb említettem, tömött szék sorokban együtt imádni az Urat, közösen dicsőíteni, közösen imádni őt, találkozni a bejáratnál és megölelni egymást. A házi csoportok nem tudnak úgy szintén személyesen összejönni. És ezt látjuk, és ez valóságos. És érezzük azt, hogy mennyire hiányoznak dolgok. És hogyha kicsit kitekintünk, akkor látjuk a körülöttünk lévő embereken is, hogy mennyi frusztráltság, mennyi türelmetlenség van. Egyre erősebb az országunkban is a frusztráltság. Nincsenek, vagy leszűkült a személyes találkozások lehetősége, nincsenek nyitva kávézók, éttermek. A gyerekes családoknak különleges kihívást jelent a home schooling és home office, és alig várnak akár a szülők egy kis csendet és egy kis egyedüllétet, míg az egyedül lévőknél pont fordítva, ők alig várják, hogy végre találkozzanak valakivel, és valaki beszéljen hozzájuk. Sok kihívás van anyagi bevételek terén, megbetegedések, betegségek, hozzátartozók elvesztése, egy szerettünknek vagy szeretteknek az elvesztése. És ebből fakadhat egy ilyen tehetetlenségből jövő dű, és többször találkoztam az elmúlt hetekben ezzel, ahogy akár ügyfeleim is említették, hogy most már aztán nagyon elegem van ebből. És látom, hogy ott van egy dű, amit szerintem ismeretünk mi is, ott van egy dű, és ez a dű ez a tehetetlenségből fakad, és az ember ilyenkor könnyen keres valami bűnbakot, hogy igazából akkor most kire is lehet az egészet ráhúzni, és aztán jobban végig gondolja az ember, akkor azért úgy rájön, hogy nehezen találni meg azt, hogy most ki is lehetne itt a bűnbak. De aztán végsősorban ott van egy frusztráltság. Ha visszajövünk így a mi életünkre, és a te életedre, aki Krisztust ismered, és a feltámadott Jézust ismered, így hadd szóljak így magunkhoz, és hadd bíztassam magunkat. Itt a 18-as versben, figyeljétek, és eddig nem vettem észre így ezt a verset, vagy nem volt számomra annyira meghatározó, de ez a vers ez így szól, hogy egyes júdeaiak ezt mondták Jézusnak, mutass nekünk valami csodás jelet annak bizonyítására, hogy jogod van ilyeneket tenni. Mutass valami jelet, valami csodát, hogy te ezt megteheted. Követelik a magyarázatot Jézustól, hogy ő mi alapján teszi ezt. Mutassa be, igazolja és bizonyítsa be, hogy ő ezt megteheti. És ahogy említettük, Jézus bevonult Jeruzsálembe néhány nappal azelőtt. Bevonult, ő a király, bevonult, ő az, akit vártak nagyon sokan. Jézus nem egy meghasonlott, vagy meghasadt tudatállapotú álmokfutó volt, hanem ő volt Jézus. És az egész helyzetünk, ami most itt van, járványhelyzet, e fölött egy teljhatalmú Isten áll, egy mindenható Isten áll, egy szerető Isten áll, egy végtelenül bölcs Isten áll e fölött, a helyzet fölött, és a világunk fölött, és az életünk fölött, és a társadalmunk fölött Isten áll. A történelmet nem uralkodók, vagy nem vírus alakítja, hanem a történelmet Isten alakítja, és a történelmnek az ívét Isten húzza. És Isten alakítja, és Isten határozza meg. És ahogy ott van ez a helyzet a templomban, követelik a bizonyítékot Jézustól, hogy miért van ez, hogy miért történt ez, hogy ő tehet-e ilyet, megengedhet-e ilyet magának. És ott lehettek azok, akikben volt egy alázatos szív, volt egy várakozó szív Jézus a messiás felől, messiás felé, egy várakozás. És lehet, hogy azt mondták, hogy te itt vagy. Itt borulnak az asztalok, rohangálnak az állatok keresztbe kasul, a galambok repülnek kifelé, a pénzérmék gurulnak végig a termen, hatalmas a zűrzavar, de te itt vagy. És ez a de te itt vagy, hogy oké, akkor ez így teljesen más. Te itt vagy, akit vártunk. Nagy a zűrzavar, de te itt vagy. Ja, oké. Ez így teljesen más. Ha nem is értem, mi történik, meg nem is értem pontosan, hogy ez miért történt itt, de te itt vagy. Te vagy, akiben mi bízunk. Te vagy, akiben mi remélünk. És ez így teljesen más. Lehet ez a COVID, lehet ez a betegség, a fertőzöttség, lehet ez egy egészen más jellegű kihívás és próba az életedben, lehet a kettő együtt és egyszerre, lehet nem értem mi, miért történik, de te itt vagy. És a te jelenléted garancia. A te jelenléted biztonság. Mindegy, mi történik. A világ nem dőlt össze, bár néha úgy érezzük, de össze is dőlhet a világ. mert te itt vagy, és te vagy az, akit mi vártunk. Te vagy az, akiben mi remélünk. Te vagy a reményünk. Nincsen másban bizalmunk, benned van reményünk. Minden kicsúszhat a lábunk alól. De te itt vagy, ez így más. Ez így akkor más. Mindannyian ismerjük, hogy milyen elveszíteni a biztonságnak ezt a tudatát. Ezt a biztonságunkat Jézusban, ezt a biztonságunkat a mi Istenünkben, vagy ezt a biztonsági érzetet. Ezt mindannyian tudjuk, ezt mindannyian ismerjük. Milyen elveszíteni ezt a nyugalmat. Ezért van értelme. Ezért van értelme. Ezért hihetetlenül értékes az az egyszerű elcsendesedés, az egyszerű várakozás ő rá, ahol elcsendesedek. Hihetetlen értéke van az én elcsendesedésemnek, ahogy elvonulok, és elcsendesedek, és várakozok rá. Hihetetlen értéke van. Hihetetlen gyümölcse van. Hogy elvonulok, hogy kicsit csendben legyek. Hogy meghallhassam őt. Ezért van hihetetlen értéke és értelme minden közeledő lépésnek ő felé. Imában, idő, amit így őre szánok, a találkozás érdekében. Azt mondja, hogy közeledj hozzám, és én is közeledek hozzád. Ő azt mondja, hogy megfoghatatlan és kikutathatatlan dolgokat jelentek ki neked. Ó, ez a tied és az enyém, drága testvérem, ez a miénk. Isten megismerése olyan nagy mértékben történik meg ezekben a elkülönített, neki odaszánt, elkülönített időkben, azokban a csendes időkben. Hadd osszak meg veletek egy néhány napos friss tapasztalatot, amit Szepivel éltünk meg. És amire abszolút ráillik, ez a felborult asztal jelenség. Ugye az, hogy nem tudunk alapvetően személyesen találkozni, ez ugyanúgy értelemszerűen hatással van arra is, hogy mi előjárók is sokkal ritkábban tudunk személyesen találkozni. És megéltük ezt a felborult asztalt, megtapasztaltuk olyan módon, hogy nagyon sok dologról egyébként beszélgetünk és kommunikálunk a gyülekezettel kapcsolatosan, a gyülekezetet érintő dolgokkal kapcsolatosan, és mint hogy ezt ti is talán tapasztaljátok, azok a személyes kapcsolatfaktor, a személyes faktor kapcsolat rész, az olyan könnyen el tud sorvadni. Olyan könnyen például a mi esetünkben a srácokkal a tevőleges dolgokra koncentrálódik és szűkül le. És ezt tapasztaltuk meg a héten, hogy csak megéltük azt, hogy nem szabad tovább halogatni azt, és megfogalmazott bennem, nem halogathatom tovább azt, hogy Szepivel ne találkozzak, és beszéljünk valamiről, egy nagyobb témáról. És aztán megtörténtétettük ezt a beszélgetést, ami nem gyülekezet vonatkozású dolgokról szólt, hanem kapcsolatról szólt. A mi kapcsolatunkról szólt. ahol átbeszélünk dolgokat, ahol elmondja ő is azt, ami ő benne van, én meg akarom hallani őt, és azt elmondom én is, és ő figyel arra, amit én mondok, és találkozás volt, és kiderült, hogy mi az a mi volt az a dolog, ami egy félreértést okozott, és mind a ketten túlestünk már a fertőzésen, úgyhogy a beszéltés végén megöleltük egymást, és azt mondtuk, hogy ez kincs, amit Istentől kapunk a kapcsolatunkba. Az az egység, amit megélhetünk, ez kincs, és Isten, és számomra ez a felborult asztal, ez a megváltozott helyzet, ennek kapcsán az egyik dolog, amit így kihozott, az az, hogy még nagyobb meggyőződésem van afelől, hogy milyen fontos őrizni az egységet, az egységünket, és hogy ezért tenni kell, és ezt őrizni kell, és hogy ennél nagyobb kincs nincs, mint az egység. Hogyha egység van, akkor minden van. Lehet dolgok, nem minden dolog kerek, de ha egység van, ha ez a szeretet ott van köztünk, akkor minden van. Úgyhogy ez volt egy néhány napos bizonyságom, amit szerettem volna megosztani veletek. Szintén napokban hallottam egy interjút Steiner József testvérünkkel, volt egy riport, és ő beszámolt bizonyos dolgokról azzal kapcsolatosan, hogy milyen nagy mértékű a keresztény üldözés ezekben a napokban, ezekben az időkben is. Körülbelül 340 millió azon keresztényeknek a száma, akik nagyon nagyfokú üldözésben, vagy hátrányos megkülönböztetés áldozatai a mai, ezekben a napokban is a hitük miatt. Minden nyolcadik hívő gyakorlatilag, hogyha ezt így arányosítani akarjuk, akkor minden nyolcadik hívő gyakorlatilag egy üldözött keresztény. A megkülönböztetéstől a nagyon súlyos kínzásokig, ahol akár megcsonkítják őket, ahol akár meg kell halniuk a hitük miatt, vagy akár évtizedes nagyságrendű börtönbüntetéseket kell elszenvedniük. És ő ott van, sokak, ő tanítja őket, felkészít vezetőket, akik ezekben az országokból jönnek, és ezekben az országokban jönnek, hogy tanuljanak, és ezekben az országokban mennek vissza, hogy szolgáljanak, hogy tanítványozzanak embereket, hogy pásztoroljanak, hogy szolgáljanak az ott lévők felé. És picit beszélt arról, hogy ezek az emberek félnek, hogy vannak ők a Covid-dal. És elmondják, hogy hát igazából a Covid az egy nagyon enyhe, nagyon könnyű, úgymond halál mód. Vagy a halálnak, az elhalálozásnak egy könnyebb formája. Ők tisztában vannak azzal, hogy mit jelenthet az az üldözés, amiben nekik részük van. De ugyanakkor nincs ő rajtuk ennek a súlya. Valahogy Isten egy ilyen különleges kegyelmet ad nekik. És aztán mindjárt talán megértjük, hogy miért is beszélek erről. Ők sokkal jobban talán megértik azt, amit mi lehet kevésbé értünk itt a nyugati keresztényekként, ami az, hogy Isten és az ő ereje és az ő követése, az messze túlmegy azon, hogy Isten segítsen nekünk az egzisztenciális dolgainkban, hogy könnyebb legyen nekünk. Ők rettentő szenvedéseken mennek át. És az ő hitük bátorítás számunkra, hogy a keresztény hit mennyivel több annál, hogy jobban érezzem magam, vagy könnyebb legyen az életem. És a kereszténységben vannak olyan irányzatok, akik azt vallják, hogy ha van elég hited, akkor nem kell nehézségeid legyenek fizikai téren, anyagi téren, vagy az egészségetnek a terén. De ha ez igaz lenne, akkor ezeknek a testvéreknek nincs elég hitük. Ezek a testvérek akkor kevés hittel élik a hívő életüket, akik azért szenvednek, és akár az életüket adják oda Jézusért, vagy az evangéliumért, ilyen testvéreink Kínában, Észak-Koreában, afrikai országokban, Iránban, Egyiptomban. Sőt, ha ez így van, akkor a korai gyülekezet, az első gyülekezetek is kishitűek voltak, mert szegények voltak, mert üldözték őket. Elkezdték követni Jézust, és azzal gyakorlatilag nyakukba szakadt az üldözés, és a rettegés, és a nyomorúság. És hadd hívjalak benneteket, hogy olvassunk fel egy részt Róma 8-ból, 35. verstől a 39-ig szeretném olvasni. Róma 8, 35. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem. Hiszen az írás azt mondja, érted, gyilkolhatnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat. Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek, ő általa, aki szeretett bennünket, mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud elválasztani, nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban, vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Mi által vagyunk győztesek? A 37-es versben. Mi által vagyunk győztesek? Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek? Az ő szeretete által. Sőt, még annál is többek ő általa, aki szeretett bennünket. Nem csupán győztesek, hanem többek, mint győztesek, többek, mint hódítók. Független attól, hogy mi jön az életünkben velünk szembe. Ha a végső győzelem az lenne, hogy megszűnik a sok nehézség, akkor Isten nem a velünk való szeretetének a közelségét emelné ki ezekben a szavakban és mondatokban, hanem arra irányítaná figyelmünket, hogy hogyan szerezzünk bizonyos fajta több hitet. Mert itt nem arról beszél, hogy megszűnt a nyomorgattatás, hanem arról, hogy annak ellenére többek vagyunk, mint hódítók. Azáltal, aki bennünket szeretett. Azáltal, aki bennünket szeret. És igen, ezt a szeretetet elfogadni, ehhez kell hit. Ehhez szükségem van hitre. Isten akarja, hogy az én hitem növekedjen. Szükségem van hitre. Ha Isten elé járulok, akkor hinnem kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szeretik. Szükségem van hitre, de Isten az ő szeretetével visz át bennünket a nehéz időszakokon is. És azt látjuk, hogy nincsen magasabb szintje. Itt a legmagasabb szintet használja Pál, amikor arról beszél, hogy én diadalmaskodhatok, hogy az életem egy győztes élet. Mindegy, hogy milyen körülmény vesz engem körül. Ámulatos látni, hogy Isten hogy ad kegyelmet ezeknek az üldözött testvéreinek a helyzetbe. Van, hogy megkérdezzük egymást, hogy te mit tennél az ő helyükbe. Igazából itt, innen nem tudunk erre választ adni. Mert ha abba a helyzetbe lennék, akkor Istennek lenne egy különleges szolgálata felém. És van egy különleges szolgálata ő feléjük. Az ő kegyelmét abba a helyzetbe adja meg. Ámulatos a mi Istenünk. És ez a gondoskodás, ami megvan itt, amit olvastunk Pál tollából, Isten üzeneteként, ez a miénk is. Az az erő, ami megvan ezeknek a testvéreinknek, az az erő megvan nekünk is, a bennünk élő Szent Szellem által. Úgyhogy itt a 37-es vers az mondja, hogy mindezek ellenére nem beszél arról, hogy ez megváltozna. Arról beszél, hogy benne vagy a helyzetben, és mindezek ellenére győztes vagy. És még egy gondolatot hadd osszak meg veletek. Ezen gondolkodtam, ugye az összegyülekezéssel kapcsolatosan, hogy nem tudunk összegyülekezni, és hogy is van ez, vagy ugye beszélünk arról, hogy milyen jó lenne összejönni, és ez mennyire igaz. De mi van akkor, hogyha az Istennel való személyes kapcsolatomat fogja ő új alapra helyezni azáltal, hogy nem tudok összegyűlni az én testvéreimmel. Személyesen nem tudunk találkozni. Tavaly valaki említette nekem, hogy ugye amikor már nem tudtunk összegyűlni, hogy rá kellett jönnie, hogy meg kell tanulnia egyedül Istenhez mennie. Hogy meg kell, hogy egy újabb lépésre hívja őt Isten abban, hogy mit jelent egyedül odajönni a forráshoz, odajönni ő hozzá, és meríteni ő belőle. A gyülekezet, Krisztus teste élet, Isten úgy tervezte el, hogy erre csak nélkülözhetetlen szükségünk van. De hiszem azt, hogy amikor egy ilyen helyzet van, mint most, Isten ezt még inkább gyönyörűen tudja használni arra, hogy az ő tervét, az ő munkáját bennünk véghez vigye, és az ő munkáját mi bennünk végezze. Az ő útjai jóval magasabbak, mint a mi útjaink, és az ő gondolatai jóval magasabbak, mint a mi gondolataink. És mi van akkor, ha valakinek az életében ezáltal végzi el Isten azt, hogy a megfelelő helyre kerüljön a közösség. Lehet, hogy valaki életében Jézusnak a helyét foglalta el a közösség. És aztán egy ilyen előállt helyzetben megért valamit abból, hogy nekem kell tanulnom jobban azt, hogy Istenhez menjek, én közvetlenül oda menjek hozzá, és tanuljak ő tőle elfogadni, az ő szolgálatát így ilyen módon elfogadni. Van sok közösség, sok drága testvérrel, sok drága hívő testvérünkkel, akik nagyon nagy rizikót vállalva folytatják az összegyülekezést a járványnak ezen tetőző időszakában is. Világszerte sok gyülekezet van. És teszik ezt azért, mert úgy gondolják, hogy az Isten akarata. Nem tudom, lehet, hogy így van. De mi van, hogyha Isten beleszőtte a nem találkozást is az ő tervébe, és ebben az időszakban ezt szeretné hívőknek sok-sok isteni megtapasztalásra és Isten élményre használni. Ahol otthon ő és Isten. És lehet, hogy egy ilyen helyzet hívja fel rá figyelmét, hogy oké, akkor hogy néz ki ez? Ez a kimeríthetetlen erőforrású Isten, és az én megváltom. Szóval hogy van az, hogy akkor én gyümölcsözhetek? Úgy is, hogy személyesen nem tudok találkozni a testvéreimmel. És a helyzet az, hogy igen, gyümölcsözhetünk. Nagyon hiányzik a közösség, és érezzük a hiányát. De Istennek van egy kegyelme ebbe a helyzetbe számunkra. Istennek van egy kegyelme, ami által felépít bennünket, és képes felépíteni a mi hitünkben. Úgyhogy ő elvégez csodálatos dolgokat bennünk ezáltal. Nem kényelmes, így, de formál ezáltal bennünket, és ez a lényeg. Úgyhogy, hát drága testvéreim, Jézus ott volt, felborogatta az asztalokat, sok minden megváltozott számukra, ott az áldozati rendben, meg is akadt az áldozati rend, és mi is ezt éljük meg, hogy így az Isten imádásunk különböző formái, azok bizonyos mértékben változtak. De Jézus itt van. De Jézus itt van. Úgyhogy ez így egészen más. De Jézus itt van. De Jézus jelen van. Ő eljött, akit mi vártunk. A mi reménységünk, aki közel van. És ezáltal minden rendben. Vannak nehéz helyzetek, de ő itt van, és velünk van, és kísér bennünket. Úgyhogy miközben úgy látszik, hogy körülöttünk a dolgok szétesnek, Isten az életünkben összerakni és megerősíteni akar területeket. Istenünk, megszólítunk téged imában, és együtt jövünk hozzád, és az imánk, és az az imám, Uram, hogy hadd fedezzünk fel téged a mai nap, a holnapi nap, egy olyan módon, ahogy te adod, és te szolgálod magad felénk. Urunk, hadd fedezzünk fel azt, hadd fedezzük fel, hogy te itt vagy. Hadd fedezzük fel, hogy te jelen vagy, és ezért nincs aggodalomra ok. Kifordulhat a világ a saját sarkából, de te vagy a mindenható Isten. Te vagy az, aki feltámadtál és legyőzted a halált. Urunk, szeretnénk felfedezni téged ismét, újból és újból. Te nem gyengültél el, te ugyanaz az Isten vagy. És mi győztesek vagyunk, és többek vagyunk, mint győztesek. Urunk, engedd, hogy ebben éljünk a következő hetünkön is. Hadd fedezgessük fel a ti jelenlétednek az áldásait. Hadd fedezgessük fel a veled töltött időt egy új módon. Hadd ismerjük meg téged egy újabb módon. Uram, ez az imám. Gyülekezetként ebben vezess bennünket a következő héten, Uram. Te építs képességet, Uram. Te építs hitet. Legyen elég hitünk. Vállaljuk az áldozatát ennek, Uram. Legyen hajlandóságunk. Te építsd ezt, Uram. Mindannyiunkban gyülekezetként, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni. Uram, amikor mi úgy érezzük, hogy kevés a hitünk, akkor te segítesz nekünk. Ahogy lépünk, Uram, te lépsz. Uram, szolgálj felénk, Uram, te tarts győzelemben, ezen a héten is bennünket gyülekezetként, Uram, a tagokként, Uram, te hordozz bennünket. Hadd legyen egy éjség, Uram, amit te építesz, Szent Szellemed által. Hadd legyen egy szomjúság te irántad, amit a te Szent Szellemed munkál a szívünkben, Uram. Imádkozom a mi közösségünkért, imádkozom az én testvéreimért, imádkozom magamért, Uram. Szent Szellemed által építs egy természet fölötti szomjúságot és éjséget a te szavad iránt. Uram, formáját minket ezen a héten. Csodálatos a te munkád. Csodálatos, ahogy törődsz velünk. Ahogy személyes vagy, ahogy hordozol minket, ahogy velünk jársz. Hálásak vagyunk neked. Áldj meg bennünket, ahogy csütörtöki napon is előtted vagyunk, áld meg, ahogy csak állandóan, csak folyamatosan így eléd hozzuk, Uram, a mi kéréseinket. Vezess bennünket, add a te kenetedet, add a te vezetésedet. Mi nem tudjuk úgy kérni, ahogy kérnünk kell, de te Szent Szellemed, a segít nekünk. Csodálatos vagy. Urunk, köszönjük. Te itt vagy, te velünk vagy. És így minden rendben. Amen. Isten áldjon benneteket, minden jót kívánok.